Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péter apostol sírjára néző webkamerát helyeznek el a Szent Péter Bazilikában a jubileumi 2025-ös szent év alkalmából, jelentette be az alkalommal kapcsolatos egyik újdonságot Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja. A webkamerát december 1-én helyezik üzembe, és elsőként Ferenc pápa fogja kipróbálni. A kamera Szent Péter sírját mutatja majd, amely a Szent Péter Bazilika főoltára alatt található. Akinek nincsen lehetősége Rómába eljutni, interneten keresztül a világ bármely pontjáról láthatja majd a sírt, ami lehetőséget ad arra is, hogy imádkozzon, vagy esetleg a kamerához csatolt oldalon üzenetet hagyjon. Emellett bemutatták a Szent Péter tér című új folyóirat 0. számát, amely a tér információs pontján lesz kapható, valamint interneten is elérhető. A hatóságok több mint 1000 tagja vett részt a hétvégén tartott gyakorlatozáson, amelyen megkezdődött a biztonsági felkészülés Rómában a majdnem pontosan egy hónap múlva kezdődő jubileumi szentévre. A hivatalos közlések szerint az olasz hatóságok és az egészségügyi intézmények reakcióképességének felmérését szolgálta a nagyszabású gyakorlatozás, amelyet a főváros második legnagyobb pályaudvarán tartottak. A december 24-én éjjel kezdődő és 2025. januárjáig tartó jubileumi szentév előtt ez volt a második úgynevezett stresszteszt. Az egyházi eseményre mintegy 30 millió látogatót várnak, és a hatóságok esetleges nagyobb méretű vészhelyzet esetében sem akarnak felkészületlenek lenni, nyilatkozta a római rendőrparancsnok. Lesz folytatása az aranycsapat mítoszának, ha sárosék és puskásék eljutottak egykor a csúcs közvetlen közelébe, akkor az utódoknak is képesnek kell lenniük erre, mondta Orbán Viktor a Puskás Múzeum megnyitóján. Amikor másfél évtizede hozzáfogtunk, hogy újjáépítsük a magyar labdarúgást, a világ és a magyarok kedvelt sportága itthon romokban hevert, szinte hihetetlen, hogy amiben egykor a világ legjobbjai között voltunk, abban fél évszázad alatt csak nem eltűntünk a térképről, idézte fel a miniszterelnök. Nagy adósságként szólt arról, hogy a 100 éves álmot beteljesítő Puskás arénát egészen a mai napig nem lehetett befejezetnek nyilvánítani. Tartoztunk még a magyar és a világ futballnak, az ide látogató 100 000-eknek, saját magunknak, de elsősorban Öcsi bácsinak és zseniális magyar csapattársainak azzal, hogy itt, a róla elnevezett, immár ismét világhírű stadionban méltó emléket állítunk nekik, közölte a kormányfő. Magyarország gazdasága sok lábon áll, nagy növekedési potenciállal, jövő évben a nehézségek ellenére is 3% felett várható a bruttó nemzeti termék bővülése, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy brit csomagolásgyártó vállalat beruházásának bejelentésén beszélt. Füzesabonyban, Nagykátán és Győrben összesen nagyjából 12 milliárd 700 millió forint értékben hajtanak végre fejlesztéseket. A tárcavezető kifejtette, hazánk sajnálta az Egyesült Királyság Európai Uniós kiválását, ettől függetlenül azonban a lehető legszorosabb gazdasági együttműködése törekszik a Szigetországgal. A budapesti déli pályaudvar átmenetileg nem fogadott és nem is indított vonatokat délután és kora este, ezért az onnan induló járatok esetében jelentősen hosszabb eljutási időre kellett számítani. A tiltójelzés ellenére indult el egy vonat, a helyszíni vizsgálat miatt volt szükség a forgalom szüneteltetésére. Megszűnt Fekete Győr András, a Momentum korábbi elnökének parlamenti megbízatása, miután megszavazták a képviselők az összeférhetetlenségét. Fekete Győrt októberben ítélték el jogerősen, csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszakvádjában. 2018-ban a túlóra törvény miatti tüntetéseken füstgránátot dobott a rendőr sorfal elé. A Magyar Szövetség felvidéki magyar párt elnökével, Gubik Lászlóval és alelnökével Őri Péterrel tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kormányhivatalban. A párt tájékoztatása szerint a kormányfő nyomatékosította, hogy az ország stabilitása szempontjából létfontosságúnak tartja a Szlovákiában élő magyarok és szlovákok békés együttélését, valamint különösen fontosnak tartja a nemzeti közösségek jogai státuszkójának megőrzését. Arról is biztosította a Magyar Szövetség elnökét és alelnökét, hogy kormánya nem teszi lehetővé az államnyelvtörvény olyan értelmi módosítását, amely szigorítaná a nyelvhasználati jogokat. Lemondott a Szociáldemokrata párt elnöki tisztségéről Marcel Ciolacu román miniszterelnök, miután a hétvégi voksolás eredménye szerint a voksok 19,15%-át megszerezve nem került be az államelnök választás második fordulójába. Meglepetést okozva az egykori fasiszta vasgárda ideológiájának terjesztésével vádolt, Kalin Georgescu független jelölt nyerte meg 22,94%-kal, ellenfele pedig Elena Lasconi, az ellenzéki Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke lesz, aki a voksok 19,18%-át kapta. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén már erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap, kisebb esőzápor is előfordulhat, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -1, napközben aztán +2 és +5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: a fiatalok ragyogjanak Isten a szeretet égboltján. Ferenc pápa homíliája. Jézus fényt árasz szívünkben és életünkben. A Szent Atya úrangyala imája. A pápa bejelentette, a jubileumi évben szent javatja Carlo Acutist és Pier Giorgio Fassatit. Megemlékezés a Szentszéki Magyar Nagykövetségen Fraktnoi Vilmos püspök halálának centenáriumán. Konferencia Rómában a holokauszt 80. évfordulóján. A szentszéki diplomácia a magyar zsidók védelmében. A fiatalok ragyogjanak Isten a szeretet égboltján. Ferenc pápa homíliája. Vádak, egyetértés és igazság. Az ifjúsági világnap alkalmából Ferenc pápa erről a három szóról elmélkedett homíliájában, arra buzdítva a fiatalokat, hogy ne a világ logikája, hanem Krisztus igazsága szerint gondolkodjanak. Isten szabaddá tesz és soha nem szűnik meg szeretni minket, tanította a Szent Atya. A Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt Krisztus király ünnepén bemutatott pápai szentmise végén a portugál fiatalok átadták koreai társaiknak a 2027-ben Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világnapok jelképeit, a keresztet és a Salus Populi Romani Mária ikon képmását. Szegezzük tekintetünket Jézusra, keresztére és Máriára, édesanyánkra, így a nehézségek között is találunk majd erőt, hogy a vádoktól való félelem nélkül, konszenzus nélkül, saját méltóságunkal, az üdvösség és édesanyánk Mária kíséretének bizonyosságával, kompromisszumok nélkül, lelkismi nélkül menjünk tovább, üdvösségünk bizonyosságával tudva, hogy Mária édesanyánk kísér bennünket, fejtette ki szentbeszédében Ferenc pápa. Szentbeszédében a következő három szó fűzte gondolatait.
Le accuse, i consensi e la verità.
Vádak, konszenzusok és igazság. Ezek segíthetnek bennünket, hogy bátran haladjunk előre az utunkon, a kihívásokon keresztül, amelyekkel találkozunk. A vasárnapi evangéliumi szakaszra utalva, a Jézus ellen felhozott vádakból kiindulva, Ferenc pápa felidézte, hogy Pilátus nem akarta, hogy zűrzavar keletkezzen térsége militarizált békéjében, ezért járt a messiás vádlóinak a kedvében. A pápa ezen az epizódon keresztül arra szólította fel a fiatalokat, hogy ne féljenek, ha vádolják őket, mert Jézus követik. Ne érezzék, hogy tévedtek, mert előbb-utóbb a vádakról kiderül, hogy csak illúziók voltak. Krisztus tanítása szerint csak a szeretet cselekedetei maradnak meg, mutatott rá a pápa. Ez az, ami az életet szépé teszi, a szeretet pedig a cselekedetekben valósul meg. A pápa ezután a beleegyezés, konszenzus szóról emlékedett. Jézus azt mondja, hogy országa nem a világból való, tehát elutasít minden hatalmi logikát. Ezt tegyék a mai fiatalok is, ne hagyják, hogy megfertőzze őket a többiek dicséretének minden áron való keresése, amely versengéshez, színleléshez, megalkuváshoz, a saját eszmények leértékeléshez, a méltóság eltékozlásához vezet. Isten úgy szeret téged, amilyen vagy.
Ma Dio vi ama come siete.
Nem úgy, amilyennek látszol, fejtette ki Ferenc pápa. Valójában a szeretet ingyenessége az, ami boldoggá tesz és üdvözít. A szeretet, ami szabadság, összhangban az emberi méltósággal. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy Isten égboltja kis fényekből áll, amelyek erőssé tesznek, ez egy igazi égboltozat, amelyben úgy ragyoghatunk, mint a csillagok a világban. Egy olyan szeretet tükörképe, amely nem megvásárolható, ingyenes, önfeláldozó. A pápa felsorolta ezeket a kis fényeket, amelyek közé tartozik a házastársak hűséges szeretete, a gyermekek ártatlan öröme, a fiatalok lelkesedése, az idősekről való gondoskodás. Ezután a pápa az igazság fogalmáról szólt, amely az Isten és a testvérek iránti szeretetből fakad. Ez szabadít ki bennünket az önzés, az ego fogságából. Minden igazságtalanság és boldogtalanság gyökeréből és teljes méltóságunkban virágoztat ki bennünket. A jövő évben a szentek sorába kerülő boldog Pier Giorgio Frassatira emlékeztetve, Ferenc pápa arra buzdított, hogy tegyünk tanúságot az igazságról a jótékony szeretetben, szeretve egymást, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Nem igaz, ahogy egyesek gondolják, hogy a világ eseményei kicsúsztak Isten kezéből. Nem igaz, hogy a történelmet az erőszakosok, a gőgösök, a büszkék csinálják. A bennünket sújtó sok gonoszság, a gonosz által félrevezetett ember műve, de végül minden fölött Isten ítélkezik. Ferenc pápa homíliájában érintette a mai konfliktusokkal és erőszakkal kapcsolatos időszerű eseményeket is. Emlékeztetett rá, hogy Isten meghagyja nekünk a szabad választást, hogy nem hagy minket magunkra, és soha nem szűnik meg szeretni és felemelni bennünket. Azok, akik elpusztítják az embereket, akik háborúkat szítanak, hogyan fognak majd az Úr elé állni? Miért csináltad azt a háborút? Miért öltél? És ők mit fognak válaszolni? Gondoljuk végig ezt, kérte a pápa, majd tovább folytatta a gondolatmenetét. Mi is, akik nem háborozunk, nem ülünk, de ezt és ezt tesszük. Amikor az Úr azt mondja nekünk, de miért tetted ezt? Miért voltál igazságtalan ebben? Miért költötted el ezt a pénzt a hiúságodra? Az Úr tőlünk is meg fogja kérdezni ezeket. Végül a pápa rabuzdított, hogy tekintsünk Jézusra és Máriára, az édesanyjára. Ti kóriai fiatalok, megkaptátok a keresztet.
Koriani, riceverete la croce.
Az Urat, az élet keresztjét, a győzelem jelét, de nem egyedül. Édesanyátokkal együtt fogjátok megkapni. Mária az, aki mindig elkísér minket Jézus felé. Mária az, aki a nehéz pillanatokban a keresztünk mellett van, hogy segítsen nekünk, mert ő az anya. Ő a mi édesanyánk, gondoljunk Máriára. Közvetlenül a kereszt és a Mária ikon azon jelképek átadása előtt, amelyeket Szent II. János Pál pápa rábízott a fiatalokra, hogy ők vigyék el ezeket az egész világra, Ferenc pápa a háborúk áldozataira is gondolt. És ti, kedves kóriai fiatalok, most rajtatok a sor. Azzal, hogy Ázsiában hordozzátok a keresztet, Krisztus szeretetét fogjátok hirdetni mindenkinek, mondta Ferenc pápa. Legyetek bátrak tanúságot tenni a reményről, amelyre ma nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ott, ahol ezek a jelképek elhaladnak, növekedjék a bizonyosság Isten legyőzhetetlen szeretetéről és a népek közötti testvériségről. És a konfliktusok és a háborúk minden fiatal áldozata számára az Úr keresztje és Szűz Mária ikonja legyen támasz és vigasz. Jézus fénytár a szívünkben és értelmünkben, Ferenc pápa úrangyala imája. Krisztus király ünnepén vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy Jézus mindig megbocsát. Az isteni szeretet erejével felszabadít, megbocsát, békét és igazságosságot teremt. A vasárnapi evangéliumi szakasz Jézus Pontius Pilátus előtt mutatja be. Átadták a római helytartónak, hogy halálra ítéljék, kezdte beszédét Ferenc pápa. Utalta Jézus és Pilátus között kezdődött rövid párbeszédre, amelynek során Pilátus kérdései és az Úr válaszai révén mindenek előtt két szó alakul át, és kap új értelmet, a király és a világ szó.
La parola re e la parola mondo.
A pápa először a király szó jelentését értelmezte. Pilátus a párbeszéd elején megkérdezi Jézust, te vagy a zsidók királya? A birodalom tisztviselőjeként gondolkozva meg akarja érteni, hogy az előtt álló ember fenyegetés jelente. Ugyanis a helytartó számára egy király az a hatalom, amely minden alattvalója felett uralkodik. Ez fenyegetés lenne Pilátus számára. Válaszol Jézus azt állítja, hogy igen, király, de egészen más módon. Jézus úgy király, mint tanú. Ő az, aki az igazságot mondja. Jézus a megtestesült ige királyi hatalma az ő igaz és hatékony szavában rejlik, amely átalakítja a világot, fejtette ki Ferenc pápa. Világ. Ezután a Szent Atya második szóhoz fűzte gondolatait, szembeállítva Pilátus és Jézus világát. Pontius Pilátus világa olyan, ahol az erősek győzedelmeskednek a gyengék felett, a gazdagok a szegények felett, az erőszakosak a szelídek felett. Egy olyan világ, amelyet sajnos jól ismerünk, jegyezte meg a pápa. Jézus király, de az ő országa nem ez a világ, nem e világból való.
Non è di quel mondo.
Jézus világa valójában az új világ, az örök világ, amelyet Isten készít el mindenki számára azzal, hogy életét adja a mi üdvösségünkért. Ez a mennyek országa, amelyet Krisztus hoz el a földre a kegyelem és az igazság kiárasztásával. Az a világ, amelynek Jézus a királya, a gonosz által tönkretett teremtést váltja meg az isteni szeretet erejével, amely felszabadít és megbocsát, amely békét és igazságosságot ad. Jézus megváltja a teremtést, mert Jézus felszabadít. Jézus megbocsát, Jézus békét és igazságot ad. Jézus egészen közvetlenül beszél Pilátushoz, de ő mégis távol maradt tőle, mert egy másik világban él, mutatott rá a Szent Atya. Pilátus nem nyílik meg az igazságnak,
Pilato non si apre la verità.
Pedig az ott van előtte. Keresztre fogja feszítetni Jézust, és majd megparancsolja, hogy írják a keresztre a zsidók királya anélkül, hogy megérteni ezeknek a szavaknak az értelmét, a zsidók királya.
Angelus Dominus Savit Maria.
Et concepit de Spiritus Sanctus.
Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, a jubileumi évben szenti avatja Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit.
Pier Giorgio Frassati, oin animo di canonizzarlo.
Az úrangyala elimádkozása után két koreai fiatal, egy fiú és egy leány jelent meg a Szent Atya mellett a vatikáni apostoli palota ablakánál. A pápa elmondta, hogy ez a két fiatal vette át ma délelőtt a Szent Péter Bazilikában
oggi la croce della giornata della gioventù.
A legközelebb Szeulban megrendezésre kerülő ifjúsági világnap keresztjét. A pápa utalt rá, hogy szombaton Barcelonában boldogan avatták Cayetano Claus Elias Balivé papot és Antonio Tor Treixax világi hívőt, akiket 1936-ban Spanyolországban a hit iránti gyűlöletből öltek meg. Adjunk hálát Istennek, a Krisztus és az evangéliume példamutató tanúinak nagy ajándékáért, mondta a pápa. A Szent Atya felidézte, hogy ezen a vasárnapon ünneplik a részegyházakban a 39. ifjúsági világnapot, amelynek témája, akik az Úrban bíznak, fáradtság nélkül járnak.
Megemlékezés a Szentszéki Magyar Nagykövetségen Fraknói Vilmos püspök halálának centenáriumáról. November 20-án, Fraknói Vilmos püspök halálának centenáriumán, a Szentszéki Magyar Nagykövetségen megemlékezést tartottak a Római Magyar Történeti Intézetet megalapító főpásztorról, aki a jelenleg otthont adó Szentszéki Magyar Képviselet épületének építetője volt. Az eseményen jelen volt Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek, valamint köszöntő beszédet mondott Habsburg lotaringiai Edvárd szentszéki magyar nagykövet és Tóth Krisztina levéltári delegátus. A Vatikáni Magyar Nagykövetség épületét Fraknói Vilmos történész, nagyváradi kanonok, árbei címzetes püspök, sokoldalú tudós, a római levéltári kutatások úttörője építette 1894-ben. Az épületben 1895-ben nyitotta meg kapuit a Római Magyar Történeti Intézet. A történelem viharait megélt villa 1991 óta ad otthont a Szentszékhez és a szuverén máltai lovagrendhez rendelt magyar nagykövetségnek. A megemlékezést Habsburg lotaringiai Eduard nagykövet köszöntője nyitotta meg, aki a Fraknói Vilmos által megalapított történeti intézetet bemutatva hangsúlyozta, hogy miután a magyar állam 2022-ben levéltári delegátust küldött a Vatikánba, aki segíti és összefogja a vatikáni levéltárakba kutatni érkező magyarok munkáját, az épület régi funkcióinak egy részét visszakapta. Fraknói Vilmos maradandót alkotott. Az itt kutatott magyar történészek által kiadott köteteket, forráskiadványokat máig haszonnal forgatják, szellemisége pedig mindig élni fog e falak között. Fraknói Vilmos életéről, illetve arról, hogy miért tekinthető a mai történészek számára példaképnek, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus emlékezett meg. Kiemelte, hogy Fraknói Vilmos kutatásaival mind a magyar állam, mind az egyház javát szolgálta. Rámutatott történeti munkásságának súlypontjaira, és arra, hogy mind Fraknói szerénysége, mind mérhetetlen tudásvágya, mind a magyar történelem forrásainak feltárására irányuló igyekezete méltán szolgálhat számunkra például. A megemlékezés hangulatát tovább emelte Szabó Barbara zeneművész, a Pápai Gergely Egyetem egyháztörténész doktorandájának énekes előadása, aki 4 Mária dalt énekelt Eszterházy Pál Harmónia Celestis című művéből. A megemlékezés zárásaként Habsburg lotaringiai Edvárd nagykövet koszorút helyezett el a nagykövetség teraszán lévő fraknói emléktáblánál, amit Erdő Péter bíboros megáldott. Az eseményen részt vett Lantos Krisztina, a Collegium Hungaricum Róma igazgatója is. Konferencia Rómában a holokauszt 80. évfordulóján. A szentszéki diplomácia a magyar zsidók védelmében. Tóth Krisztina levéltári delegátus beszámolója. A 80 évvel a holokauszt után a szentszéki diplomácia a zsidók védelmében a magyar példa címmel sikeres nemzetközi konferenciát tartottak november 19-én Rómában. A rendezvényt a vatikáni levéltári delegátus rendezte, a Szentszéki Magyar Nagykövetség, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Holokauszt Emlékközpont és a Római Collegium Hungaricum partnerségével. Védnökei a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Jézus Társasága a Római Levéltára voltak. 3 szekcióban számos hazai és nemzetközi zsidó és keresztény szaktekintély adott elő, folytattak párbeszédet egymással. Hogy csak pár példát említsünk, Jagil Limor, a Sorbonne Egyetem professzora, Matteo Luigi Napolitano, a Molizei Egyetem professzora, vagy Johann X, a Pápai Államtitkárság történeti levéltárának igazgatója. A tanácskozást többek között Erdő Péter bíboros, Köves Slomó főrabbi és Megyeri Jonatán rabbi köszöntői nyitották meg. Az első szekció a 2022-ben több magyar tudományos intézmény részvételével a vatikáni levéltárakban a magyar zsidóság 20. századi üldözése forrásainak feltárására Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus vezetésével magyar tudományos intézmények, többek között a Magyar Nemzeti Levéltár, a Holokauszt Emlékközpont részvételével megalakult kutatócsoport eredményeit mutatta be. A második szekció nyitott Közép-Kelet-Európa irányába a budapesti és romániai apostoli nunciusoknak, Angelo Rottának, illetve Andrea Cassulónak az üldözöttek érdekében kifejtett tevékenységét ismertette, valamint a szlovákiai püspöki kar felszólalásait, az egyre súlyosabban jogfosztó zsidó törvények, zsidókat hátrányosan megkülönböztető rendelkezések ellen. Végül a harmadik szekció rálátást adott arra, hogy az apostoli szentszék milyen kapcsolatot tartott a francia, illetve olaszországi püspöki karral, és hol alakult ki olyan egyházi kapcsolati háló, amely eredményesen mentette az üldözötteket. A konferencia nevet és arcot adott az üldözötteknek, számos személyes tragédiát, sorsot ismerhettek meg a résztvevők a vatikáni levéltári fondok iratanyagán keresztül, továbbá azt, hogy az apostoli szentszék, amit tudott, megtett a jogfosztottak, üldözöttek, származásuk miatt halálra ítéltek érdekében.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Krisztus király ünnepéről és Sámuel történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók! Nem sokára kezdődik az advent, és az adventi időszak előtt az évközi idő utolsó napja Krisztus király ünnepe. És Krisztust királyt, mint üdvözítőt ünnepeljük. A földön nem királyként élt Krisztus, hanem ugyanolyan emberként, mint mi. És Jézus királysága abban is más volt, mint a földi királyoké, hogy lehajolt hozzánk, hogy velünk egyenlővé testvérünké tette magát, hogy megossza velünk, s nekünk ajándékozza az örökségét, a mennyei hazát. János evangéliumában így szól, amikor Pilátus elé érkezik, és Pilátus megkérdezi tőle. Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra. Hivatta Jézust, és megkérdezte őt. Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így felelte. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt válaszolta. Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adnak téged a kezembe. Mit tettél? Jézus azt felelte. Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való. Pilátus erre megkérdezte, tehát király vagy te? Jézus azt felelte, te mondod, király vagyok. Arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra. Mint olvastam is itt ebben az evangéliumban, nem a földi királyságban volt Jézus, hanem ő a mennyei királyunk, és őt ünnepeljük vasárnap, Krisztus király ünnepén. Ez egy lezárás is, az évnek a lezárása. Krisztus király uralma nem olyan, mint a földi királyoké, akik hadsereggel és palotákkal rendelkeznek, hanem Jézus maga mondja, az én országom nem e világból való. Krisztus uralma ott kezdődik, ahol elfogadjuk őt és életünk uralmát, és megpróbáljuk az ő tanítása szerint élni. Ezt az ünnepet 11. Pius pápa vezette be 1925-ben, hogy megerősítse a hívők hitét, és ráirányítsa figyelmüket Krisztus végső győzelmére. Krisztus király ünnepe arra is emlékeztet, hogy a történelem végén Jézus visszatér, és örökké uralkodik mindazok felett, akik hűségesek maradtak hozzá. Magyarországon Krisztus király ünnepe kiemelt szerepet kap, hiszen a magyar koronát is mindig a mennyek királynéjának tekintették. A Szent Korona nem csak hatalmat, hanem felelősséget is jelentett az uralkodók számára. És sok templomban külön Krisztus király szobrok és oltárok találhatók, amelyek a hívek figyelmét Jézusra, mint uralkodóra irányítják. Ez az ünnep arra hív, hogy megvizsgáljuk, ki uralkodik a mi szívünkben. Krisztus király szeretet és igazságot hoz az életünkbe, de csak akkor, ha meghívjuk őt a szívünkben. Tehát meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogy szoktatok-e Jézushoz, mint Krisztus királyhoz imádkozni. Léna?
Én szoktam.
Igen, és hogyan szoktál?
Hát én inkább este.
Mielőtt lefekszel, zárásként elmondod a egész napodat, megköszönöd neki, igaz?
Igen.
Jézusnak, hogy mi történt veled, a jót is, rosszat is. Nagyon ügyesek vagytok. Most szeretném akkor a Sámuel történetét meghallgatni tőletek. Kérlek szépen kezdjed, Janka.
Sámuel proféta története. Anna imája és meghallgatás. Volt egy ember, akit Elkának hívtak, és volt neki két felesége. Az egyiket Annának, a másikat Penninának nevezték. Penninának voltak gyermekei, de az úr Annának nem adott gyermeket. Elkának esztendőként felment Silóba, hogy imádkozzék és áldozatot mutasson be a seregek urának a templomban. És ott Annának, akit jobban szeretett, két annyi áldozati részt adott, mint Penninának és minden gyermekének, de az úr csak nem adott Annának gyermeket. Így történt az esztendőről esztendőre, és Anna elkeseredve sírt, és így könyörgött az úrnak a templomban. Seregek ura, ha megtekintett szolgáló lányod, nyomorúságát és megemlékezel rólam, és fiat adsz nekem, őt egész életére az úrnak ajánlom. Éli az úr papja, az ajtó felfánál ült székében, és figyelte Anna hosszú imáját, de hallani nem hallhatta, mert Annának csak a szája mozgott, szava nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta részeg, és így szólt hozzá. Meddig leszel részeg? Józanodj ki a mámorodból. Anna pedig azt felelte. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok, én nem sem bolt, sem más részegítő italt, nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az úr előtt. Éli akkor azt mondta, eredj el békességgel, és Izrael Istenel teljesítse kérésedet. Anna pedig elment a templomba, és többé nem volt szomorú az arca.
Ki volt ez az Anna? Tami?
Sámuel édesanyja.
Igen. Ki volt a Sámuel édesapja? Léna?
Elkána.
Elkána. Anna mit szeretett volna kérni? Miért ment el Silóba a templomba imádkozni, Tamara?
Hogy legyen gyereke.
És ez a pap, akit hogy hívtak? Janka?
Éli.
Éli mit mondott neki, amikor imádkozott és nem nyitotta ki a száját?
Mintha részeg lenne.
Igen, és közben mondta, hogy ő nem iszik egyáltalán, csak az Úr Istenhez imádkozik.
Sámuel születése és szent szolgálata. És Anna az úr kegyelméből fiút szült, akit Sámuelnek nevezett, ami annyit jelent, Isten meghallgatott. Amikor pedig Elkána elindult volna Silóba, hogy évenkénti áldozatát bemutassa a templomban, Anna nem ment vele, mert azt mondta, mihelyt elválik tőlem a gyermek, és nem szoptatom már, akkor megyek fel Silóba, és őt is magammal viszem, hogy megjelenjen az Úr előtt, és ott is maradjon örökké. És amikor elválasztották Sámuelt anyja keblétől, Elkána és Anna vett 3 ökröt és egy tömlő bort, és azzal elindultak Silóba, az Úrnak házába. A gyermek pedig még igen kicsiny volt. Silóba érve odaadták a gyermeket Élinek, az Úr papjának, és Anna így szólt hozzá. Ó, Uram, él az Úr, Izrael istene! Én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a gyermekért könyörögtem, és az Úr meghallgatta kérésemet. Most azért az Úrnak szentelem őt egész életére. Ezután Elkána és Anna elment Silóból, a gyermekük pedig az Úrnak szolgált Éli mellett. És a gyermek anyja kicsiny felső ruhát csinált neki, amit évente felvitt neki Silóba, amikor az áldozat bemutatására odamentek. És Éli megáldotta Elkánát és a feleségét, és azt mondta, adjon az Úr neked más gyermeket, ahelyett, akit az Úrnak szenteltél. Éli hazavitte feleségét, és az Úr meglátogatta Annát, Anna pedig szült még 3 fiút és 2 lányt. Sámuel pedig az Úr házában cseperedett fel.
Annának volt egy kérőimája, és a kérőima, amikor imádkozott a templomba, meghallgatást nyerte. Szerintetek mi volt a kérése Annának? Tamara?
Hogy legyen gyereke.
Igen, és meghallgatást nyert?
Igen.
Fiú gyermekért imádkozott, és a Jóisten megáldotta őt egy fiú gyermekkel, akit elnevezett Sámuelnek. Mit jelent a Sámuel név, Léna?
Isten meghallgatott.
Így van, pontosan. Tehát meghallgatta őt a kérését. Akkor Anna még egy fogadalmat is tett, egy ünnepélyes ígéretet tett Istennek. Mit mondott még? Hogyha felnő a gyermeke, Léna, azt te olvastad.
Akkor Istennek fog szolgálni.
Így van, el fogja vinni őt is Silóba, és mert évente mentek föl Silóba az emberek, ott áldozatot mutattak be Istennek, és mondta, hogy most ő nem fog menni, de a következő évben, amikor már akkora nagy lesz a fia, hogy elviheti, akkor elviszi, és ott is fogja hagyni szolgálóként, majd Élinél, az Éli főpapnál. Mi az a két dolog, amit ígért Istennek, ha válaszol az imádságára? Hát ez volt ez a két dolog, hogy elsősorban fiút adott neki, második dolog pedig, hogy odaadja az Úrnak szolgálónak, és felajánlja az Istennek. Isten meghallgatta, és ezek után még adott neki még több gyermeket. Hány gyermekkel ajándékozta meg később? Léna?
Adott neki 3 fiút és 2 lányt.
Így van. Tehát köszönöm szépen, még otthon is maradt utána gyermeke, ezt a Sámuelt pedig elvitte a templomba, egy szép kis ruhát csináltatott neki, és utána minden évben meglátogatta évente a fiát. És ott a templomban szolgált Éli főpap mellett.
Sámuel kijelentést kap. A gyermeke Sámuel továbbra is szolgálta az Urat Éli mellett. Akkoriban igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Történt egyszer, amikor Éli megszokott helyén aludt, látása pedig már elhomályosodott, és az Úr lámpásait még nem oltották el, hogy az Úr megszólította Sámuelt. Sámuel az Úr templomába aludt, ahol Isten ládája volt, és Sámuel azt mondta, itt vagyok. És már is szaladt Élihez. Itt vagyok, mondta, mert hívtál engem. Éli pedig azt felelte. Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig elment és lefeküdt, és az Úr megint szólította. Sámuel! Sámuel felkelt, átment Élihez, és azt mondta. Itt vagyok, mert hívtál, és Éli azt felelte. Nem hívtalak, fiam, feküdj le. És az Úr harmadszor is szólította. Sámuel pedig harmadszor is Élihez ment. De Élinek akkor eszébe jutott, hogy az Úr hívja a gyermeket. Menj el, feküdj le, mondta Sámuelnek.
És a szólítanak így felej. Szólj, Uram, mert hallja a szolgád. Sámuel elment a helyére, lefeküdt, és akkor az Úr eljött megint, és megszólította. Sámuel, Sámuel, Sámuel így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Az Úr ekkor azt mondta Sámuelnek, véghez viszem azt, amit kijelentettem Élinek. Elítélem a házát mindörökre, mert fiai meggyalázzák a szent hajlékot, és Éli, az atyuk, nem tesz ellenük semmit. Ezért megbüntetem a szent hajlékot, és Éli azon a napon hal meg, amikor fiai. Semmilyen áldozat nem törölheti el Éli fiainak álogságát. Sámuel reggelig aludt, de nem akart elmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívatta, és megkérdezte. Mit mondod neked az Úr? El ne titkold előlem. Büntessen meg az Úr most és ezután is, ha elhallgatsz valamit, és abból, amit mondott neked. És Sámuel elmondott mindent, semmit sem hallgatott el Éli elől. Éli pedig azt mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amin neki jónak tetszik. Sámuel pedig felnövekedett, és az Úr vele volt. És egész Izrael megtudta, hogy az Úr Sámuel prófétájául rendelte.
Sámuel többször szólította az Úr. De először mit gondolt Sámuel, hogy ki szólítja őt? Sári?
Hogy Éli szólítja őt.
Igen, ő kisgyerek volt, aludt ott a szobájába, és akkor arra gondolt, hogy hát kiszólíthatja, csak a főpap bement hozzá, és akkor többször is megismétlődött ez az álmában. De aztán Élinek eszébe jutott, hogy, Tamara, hogy ki lehet az, kiszólítgatja a kis Sámuelt.
Isten, itt vagyok, hallja a te szolgád.
Így van, nagyon ügyesen, hogy ezt mondjad, hogyha majd megint szólít az Úr, akkor azt mond, itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. És aztán így is történt, és tovább még az álomban, mikor már Sámuel felismerte az Urat, és beszélt vele, akkor még az álomban mit ígért neki, hogy prófétává teszi. Őt kéri meg, hogy ő vigye el Isten szavát, és közvetítse az embereknek, mert a próféta az egy közvetítő, aki arra teszi fel az életét, hogy Isten akaratát, intelmeit, ítéletét közvetítse az embereknek. És itt is volt egy akarat, egy ítélet tulajdonképpen, amit először félt elmondani, hogy mi fog történni Élivel és az Élinek a két fiával. Ők egy elvetemült emberek voltak, és sem az Úrral nem törődtek, sem azzal, hogy mi volt az ő feladatuk, és ezért az Úr elmondta Sámuelnek, hogy meg fogja őket büntetni, és úgy fogja őket megbüntetni, hogy elveszi az életüket. És gondolkodott Sámuel, hogy elmondja-e, vagy ne, de aztán visszafeküdt. De reggel, mikor felébredt, akkor Éli kérdezte tőle, hogy mit mondott neked az Isten. És akkor elmondta, hogy mit hallott. Éli elgondolkodott rajta. Tehát nagyon fontos, hogy az imádság ereje az életünkben is jelen van, a mi életünkben is. Mire Sámuelt elvitték Silóba, elég nagy volt ahhoz, hogy ott maradjon Élinél. Anna tehát, az anyukája, az édesanyja, megígérte Istennek, hogy felajánlja Sámuelt, hogy őt szolgálja és a házában maradjon élete végéig. Aztán nem csak ezt, hanem még hálája jeléül, még áldozati ajándékot is vitt magával, és köszönetet mondott Istennek. Kérdezném tőletek, hogy milyen gyakran jut eszetekbe megköszönni nektek is Istennek, hogyha például válaszolt a ti imádságotokra. Szoktatok-e először is kérni tőle dolgokat?
Én nem mindig, de azért szoktam.
És miket szoktál kérni?
Jó jegyeket kapjak suliból, hogyha például a következő nap dolgozat, akkor tudjam a kérdéseket.
Így van, nagyon jó. Igen. Janka,
én köszönöm. Meg amikor már ott vagyunk, és még szünetbe imádkozunk, hogy jól sikerüljön a dolgozat.
Igen, akkor szoktál. Nagyon jó. És amikor este hazamész, és mondjuk például már tudod, hogy érzésre, hogy jól sikerült a dolga, akkor utána este el szoktál gondolkodni, és meg szoktad köszönni az Istennek?
Janka? Én meg szoktam köszönni.
Mi az, amiért még a legutóbb hálát adtál Istennek? Gondolj csak egy apróságra, ami örömet szerzett. Volt-e, amiért hálát adtál? Ha engem kérdeznétek, akkor én hálát adtam azért, hogy az anyukám meggyógyult.
Hát nekem is az volt, hogy amikor anyának volt a műtét, akkor kb. Végig imádkoztam, amíg bent volt a kórházba.
Igen.
Hogy jól legyen minden.
Aranyos vagy, látod, nagyon jól tetted, és sikerült is a műtét?
Igen.
Na, és akkor utána csak hálát adtál, ugye, hogy megköszönted az Úr Jézusnak. Köszönöm szépen. Ügyes vagy, Sári. Tamara?
Én most imádkozok azért, mert most a tesóm beteg is, akkor, hogy jobban legyen.
Igen, na ez is nagyon nagyszerű dolog, Léna.
A mamám bekerült a kórházba, és imádkoztam, hogy ugye jó legyen, és már meggyógyult.
És utána hálát is adtál?
Igen.
Jó, köszönöm szépen.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyúr. Mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség, reát talál.
És ha te egy saját hálaadó imát írnál, mit mondanál benne Istennek? Léna.
Én hálát adok azért, mert vannak jó barátaim, meg hogy a családomért is, meg hogy így jó lélek.
Nem vagy szegény például, tehát amire szükségünk van, azt megadja a Jóisten a családodnak is, ezekkel tudunk élni, és jól tudunk élni. Volt-e már olyan, hogy valami fontosat kértél Istentől, és utána mi történt? Tamara?
Nemrég ment el egy osztálytársunk, és akkor szoktam imádkozni, hogy visszajön Egerbe, de még nem jött.
Ez is nagyon jó, tehát egy barátnőd, igen, emlékszem is, ő érte imádkozol. Arra szerettelek volna rávezetni benneteket, ha nem azt kapod, amit kérsz, akkor hogyan érzed magad? Mit gondolsz? Miért nem mindig teljesülnek a kéréseink? Mert az Isten lehet, hogy azt nem akarja. Ő nem látja jónak, és lehet, hogy majd később megadja, vagy mást ad, mert azt látja jónak. Mert az Isten ismer minket, és tudja, hogy mire van szükségünk. És most mit kérnél, ha tudnád, hogy Isten ezt most biztosan meg fogja adni? Van-e olyan? Sári.
Hogy az egész családom jól legyen, és soha ne legyen beteg.
Nagyon jó. Imád mindig szavakkal kell mondani, vagy lehet csendben is, a szívedben is imádkozni? Szerintetek?
Szerintem lehet úgy is, meg szavakkal is.
Így van. Itt a történetünkben is Anna nem szavakkal imádkozott, hanem szó nélkül letérdelt, mondjuk el tudjuk képzelni a templomba, letérdelhetett, és úgy fohászkodott. Lehet, hogy még sírt is. Próbáltatok-e már dallal, vagy énekkel imádkozni? Janka?
Meg amikor az iskolába megyünk ebédelni, volt, amikor énekelve mondtuk el az imát.
Igen. És hogyan érezted magadat, ha énekelsz a közben például? Jobban szeretitek az énekeket, mert az éneklés, azt tudjátok, az hányszoros imádság. Aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Tehát lehet énekkel is ugyanúgy megköszönni, meg kérni a Jóistentől. Van-e olyan, hogy imádkozás után megkönnyebbülsz, és jobb a kedved? Tamara?
Mert Isten meghallgatta, amit kértél.
Szerintem akkor valahogy vidámabb is az egész napod, igaz? Képzeld el, hogyha valaki szomorú, és azt mondod neki, hogy imádkozom érted. Szerinted ez hogyan segített neki? Mondjuk a barátnődnek?
Igen. Szerintem igen.
Biztos, hogy megnyugszik először is, és a Jóisten, ha megmutatja, hogy a kérésedet meghallgatja, akkor ez ugyanúgy az ő számára is visszaszáll. Tehát őt meg fogja hallgatni az Isten, és lehet, hogy ő már nem lesz szomorú a te imádságod által. Ha Isten most válaszolna neked egy imában, mit szeretnél, hogy mit mondjon neked?
Hogy tud rajtad segíteni.
Így van, hogy tud rajtad segíteni, akkor megnyugodnánk. És ha egy szint, vagy egy hangot, vagy egy érzést választanál az imához, mi lenne az? Léna?
Nekem a lila.
És milyen érzések?
Hát ilyen nyugodt.
nyugodt érzés. És mondtam nektek a múlt órán is, hogy hallgatjuk a rádiót, hallgatjuk a tévét, zajonganak a gyerekek, mondjuk az iskolába. Akkor el tudsz csöndesedni? Tudsz az Istenre figyelni? Hol tudunk egy kicsit elcsöndesedni? Például, Léna.
Hogyha csöndben vagyunk, és így nem zavar senki.
Igen, és akkor meghalljuk az Isten szavát, szerinted?
Meg.
Ugyanúgy Sámuelhez is, ugye éjszaka szólt az Isten, úgyhogy mi hozzánk is, lehet, hogy ti hozzátok is, mert ma is ugyanúgy szól az Isten, nem csak akkor az Ószövetségben, és titeket is hív, és figyeljünk rá. Hiszen Isten mindig szól a fiatalokhoz is, épp úgy, mint az idősekhez, úgyhogy ti hozzátok is. Nagyon ügyesek voltatok, szépen elmondtátok a ti kis ima életeteket. Zárásképpen el szeretnék mondani egy imát, ami Szent Ritának tulajdonított imádság. Szent Rita volt a türelem és a lehetetlenben segítő szent, és ő neki van egy ilyen imája, hogy egy meghallgatott ima. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítattam, hogy szeretni tudjak, és erőt kaptam az Úrtól, bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált. Tehát hallottátok ebben az imában is, nem mindig az van, amit mi szeretnénk, de az Isten olyat ad, amivel meg tudjuk oldani. Például itt ebbe az imába is, ebbe a Szent Rita imában. Tehát nekünk is így van, nem mindig csak a jó van, meg a boldogság, meg az egyszerű élet. Néha nehézségek vannak, de akkor kérjük az Urat, hogy segítsen, bátorságot adjon, bölcsességet, és akkor meg tudjuk oldani az Isten segítségével. A mai történetünk Sámuelről és édesanyjáról, Annáról szólt. Megtanultuk, hogy az ima valóban csodákra képes, hiszen Anna teljes szívével fordult Istenhez, és ő meghallgatta. Az ő példája emlékeztet minket, hogyha igazán bízunk Istenben, és türelemmel, alázattal várjuk az ő válaszát, akkor a lehetetlen is valóra válhat. Talán nem mindig úgy, ahogy mi elképzeltük, de mindig a javunkra válik. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, és nagyon szépen elmondtátok a gondolataitokat. Most egy imával fejezném be a hittanórát. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mindig meghallgatsz minket, bárhol és bármikor is fordulunk hozzád. Taníts minket arra, hogy úgy imádkozzunk, mint Anna, teljes hittel és bizalommal a szívünkben. Segíts, hogy ne csak kérjünk, hanem hálásak is legyünk minden ajándékodért. Kérünk, add nekünk erőt, hogy mindig felismerjük a te válaszaidat, és alázattal fogadjuk el azokat. Segíts, hogy mi is olyan jók lehessünk, és hűségesek lehessünk hozzád, mint Sámuel, és életünkkel dicsőítsünk téged. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének 7., majd Lawrence Freeman belső fény, A Tiszta imádságként végzett meditáció című művének 10. részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től egészségügyi műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. A mai adásban a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökével Jakabné Jakab Katalinnal beszélgetünk, aki többek között arról is beszél, hogyan segített egy kisfiúnak elfogadni cukorbetegségét. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben örményországi tapasztalatairól kérdezzük Kovács Tibort, majd beszámolunk arról, hogy evangelizációt tartott az Elizeus szolgáló csoport Egerben. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, a szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezébe. Olvasom a János evangéliumban. Életünk a döntések sorozatából áll. Közülük sokat úgy szólván balkezesen hajtunk végre, s ez normális is, hisz lehetetlen állandóan feszült figyelemmel lenni rájuk. Helye van a megengedett rögtönzésnek is. Mégis az ember, mint személy, mint öntudattal és szabadsággal rendelkező lény, dönteni köteles saját sorsáról, s nem sodródhat, és nem lehet külső erők játékszere, hanem minduntalan rá kell figyelni cselekedeteire, hogy így önmagát kézbe vehesse. Ennek az emberi lét problémának végső kisarkítása így szól: hogyan tudom Isten hozzám intézett felhívását megkülönböztetni a hamis ösztönzésektől? Közülünk senki sem kerülheti a kompromisszummentes döntést Krisztust illetően. Még ma, 2000 év múlva is tiltakozik valami bennünk a gyengeség ellen, melyben Isten a világon először megjelent, és ahogy a világ végezetéig köztünk időzik. Szellemünk folyamatos botránya ez, mert a hatalomvágy és eredményvágy olyan mély gyökeret vert a bukott ember lelkében, hogy a tehetetlen Isten képét mindenkor elviselhetetlennek fogja találni. Uram, Te vagy útjaink célja, a Te országodat keressük. Tégy engem jellé, tégy mencsvárrá a földön, hogy a jóságot és a békét képviseljem, és a gyűlölet minden dühöngésével szemben hálám dalát énekeljem. Köszönöm, hogy Tiéd az ország, és hogy jönni fogsz hozzám.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.